Megválasztod, eltemetett szeretted sírja fölött, s megállsz majd az ő sírjuk felett is, hogy szóljál diadalmasan, ellenállhatatlanul, jöjj ki, kelj fel, add ezt az igazt, s ezt a gyógyírt, a megsebzett szívekre egy születtedére, Krisztus Jézusért kérjünk. Ámen. Mondjuk testvéreim együttesen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Atya Istennek a szeretete és a Szentléleknek közösséget legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.
A mi gyenge akarásunk valósággá, valódi Isten tiszteletté váljon. Ámen. Halljátok meg most testvéreim Istennek azt az üzenetét, melynek alapján az ő végtelen szeretetéről teszek bizonyságot előttetek. A Márk evangéliumában a negyedik rész első 9 versében írottak szerint. Isten üzenetét figyelemmel és az ő szava iránti alázattal helyeteket elfoglalva hallgassátok meg. És ismét kezdett tanítani a tenger mellett Jézus. És nagy sokaság gyűlt ő hozzá úgy, hogy ő a hajóba lépve a tengeren ült, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön. És sokat tanított példázatokban, és ezt mondta nekik tanításában. Halljátok! Ímé a magvető kiment vetni, és lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esett, és eljöttek az égi madarak, és megették. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben, de mikor fölkelt a nap, elsült, mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyek pedig a tövisek közé estek, és felnövekedtek a tövisek, és megfojtották, és nem adtak gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esett, és adott növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hozott 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondanékik, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Hallottátok Isten üzenetét, feleljünk az ő szavára együtt imádkozva. Urunk, mi halljuk hívásodat, és hálával, és alázattal jöttünk eléd. Jöttünk egy olyan különösen elkészített alkalomra, melyel minden idegszálunk, érzéseink, melyel agyunk, izmaink és csontjaink, lásd, tiéd. Urunk, bocsáss meg azért, hogy mégsem teljesen a tiéd, bocsáss meg nekünk azért, hogy ma munkanap van kint, bocsáss meg nekünk azért, hogy ez ránk is hatással van. Kérünk, a te végtelen békéd és erőd legyen bennünk, és csitítson el minket. Minden külső hatástól szabadítson meg egyedül rád, egyedül a te szavadra, amelyet az írásból olvastunk fel, és olvashatunk, tudjunk koncentrálni. Kérünk, ne nézd a mi méltatlan voltunkat és alkalmatlanságunkat, de nézd kiszolgáltatottságunkat, amellyel neked vagyunk kiszolgáltatva kegyelemre. Jézusért, mindenható Isten, hallgass meg minket. Amen. Az ige hallgatására készülve A 471. dicséretünk első versét énekeljük. 470. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: Úr Jézus, nézd le rám! Halljátok! Isten üzenetét olvasom Márk evangéliuma 4. részéből, 7., a 18., 19. és 24., 25. versekből így. Némely mag a tövisek közé esett, és felnövekedtek a tövisek, és megfojtották azt, és nem adott gyümölcsöt. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az ígét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalátsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz. És mondanék itt: megjegyezzétek, amit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt, majd ráadást is adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ez Isten üzenete. Testvéreim, egészen biztos az, hogy ti a magvető példázatát már nagyobb részt kívülről is ismeritek. Úgy értek kívülről, hogy nem szükséges a Szentírást kinyitni. Ha valahol valaki elkezdi, ti onnan folytatni tudjátok. Én jó hiszemben feltételezem a Biblia ilyen ismeretét tőletek. Ezért bocsássátok meg nekem azt, hogy nagyon sok dolog, amit mondani fogok, már ismerősen cseng. Én nem akarok nektek újat mondani, és érdekes. Attól érdekesebb és újabb dolog ugyanis, ami Krisztus nekünk ma nincs. És ez a Krisztus, ez az elmúlt idők, bármilyen színezetű idők, az elmúlt emberi történelemben mindig aktuális, mindig az akkori legérdekesebb, legnagyszerűbb dolog volt. Az az ige szakasz, amit mégis a magvető példázatából kivettünk, az mégis eléggé szorító és kellemetlen volt számomra. Mégis úgy érintett engem, minthogyha egy frissen vágott sebbe valaki egy újabb döfést ejt. Ezért hozom most elétek, és gyertek velem együtt az igének ebbe a mélységébe. Kérlek. Nemrég voltam szabadságon. Németországban. Voltam azon a részen is, amely mindig nyugati volt, és voltam azon a részen is, amely eddig keleti volt. Én előttem teljesen ismeretlen, zűrzavaros és keserű és reménytelen kép volt látható, olyan súlyos mérgezés, amely egyformán jólétben, nem jólétben élt embereket rabulejtett, megbénított. A mi ige részünk olyan dolgokról beszél, amik Isten üzenetét el tudják némítani, hatástalanná tudják tenni, halottá tudják tenni a hitet cselekedetek nélkülivé, mint a gond, a gazdagság és egyéb kívánságok, egyéb dolgok felé hajtó kívánság. Nem hangzik jól most, hiszen hosszú ideig csak azt hallottuk, hogy nem szabad annyira ráhajtani a gazdagságra, mert az belső elszegényedést okoz. Mindenütt tévében, rádióban a szegénységben való egységre buzdítottak minket. Istennek hála, egy olyan szörnyűségig még mi nem jutottunk el mi, hogy a gazdagságra való egység, erre való felhívás némítsa el bennünk Isten üzenetét, folytsa meg az ő akaratát bennünk, tegyen gyümölcstelenné. Amit én láttam az elmúlt két hétben, az egy iszonyatos, félelmetes szövevénye volt a töviseknek. A töviseknek, amik egyik oldalról belevájtak egy nép testébe, és egy képtelen és gonosz gondolat szerint széttéptek egy országot. Csak magamat gondoltam bele abba a szituációba, hogy mi lett volna, hogyha van Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország. Szörnyű. De a másik oldala is szörnyű, a másik oldal is veszélyes, és a másik oldal is halálos, és meg tud folytani. Az a tudat, hogy most én jó úton vagyok, amikor a saját életem, életszínvonalam kitermelésében és még jobb, még gazdagabb bearanyozásában vagyok elfoglalt. Nekem ne akarjon senki beszélni arról, hogy van jobb, mint az, amit én tapasztalok naponta. Hogy az életszínvonalamban semmi probléma nincs, hogy kegyesen segítgethetek másnak odavetett morzsákból, na ez nekem pont elég. Én lehetek öntudatosan kegyes, segítgető, plusz még a magánéletemben is jó színvonalasan élek, mi kell még több. Bonhoeffer mondta, az Etika című művében írta le, Dietrich Bonhoeffer, egy német teológus, a német hitvalló egyház alapítója és tanítója, hogy létezik a nyomornak és a gazdagságnak olyan foka, amelyen már fölöslegessé válik az Isten után való óhajtozás, és amelyben érthetetlenné válik már az ige. Érthetetlenné. Ezért javasolja azt ez a teológus, hogy az ige hirdetése legyen sokszor nem az Istenről szóló dogmatikai beszéd, vagy érzelmi ráhatás, vagy pszichológiai nyomás, hanem legyen fizikai segítség szegénynek és kiszolgáltatottnak, menekülőnek és nyomorgónak. Amikor Jézus saját küldetésének az emberi formáit, az emberi kivetítését kívánja tisztázni, nem arról beszél, hogy én Isten fia vagyok. Amikor kételkedni mernek benne, és megkérdezik, hogy te vagy-e a messiás, vagy várjunk mást inkább. Nem azt mondja, hogy én vagyok Isten fia. Persze, hogy én vagyok. Hanem rögtön a kivetítődését, az Isten fiának a munkájának az eredményére mutat rá. Azzal, hogy azt mondja, a sánták járnak, a vakok látnak, és a szegényeknek hirdettetik az evangéliumot. Az örömhír. A szegényeknek. Mi szegények vagyunk? Voltunk? Maradunk? Mi tudjuk, mit jelent az szegénynek lenni, és szegényként evangéliumot hirdetni más szegényeknek? Hát, panaszkodni azt tudunk. A szegényeknek hirdetett evangélium nagyon sokszor a valódi örömhír eltérítése. Ahogy léteznek gépeltérítések, létezik evangélium eltérítés is. Elindul egy bizonyos cél felé egy repülő, felszáll rá két ember, és eltéríti másik irányba. Isten akarata elindul egy bizonyos cél felé, elkészíti benned az üzenetének az elfogatását, és én tőlem pedig, mivel kemény szívű vagyok, nem kapod meg az üzenetet, és érzed a szomjúságot, érzed azt, hogy amiért jöttél, nem kaptad meg. Ez szörnyű. Ezt hívják eltérítésnek. Amikor te elmész valahova bizonyságot tenni, és csak az van benned, hogy na a mai napot is, mint jó kis cserkész, kipipáljuk, hogy tettem egy jót, de nem küldött a lélek, ez már evangélium eltérítés. Szörnyű esetek sorozata, amely előttünk áll példaként, keserű példaként. Most hozok elétek egy ismert, általam ismert példát, egy gyülekezeti gondnok felesége próbálta a vejét rábírni arra, hogy hagyja abba az alkoholizmust, mert nem méltó az emberhez. Az a szöveg, az a szó tömeg és szó összetétel, az a szakkifejezés halmaz, amivel időnként elárasztotta ezt az embert, ahhoz volt elég, hogy Jehova tanújává tegye az illetőt. És mikor nekem elpanaszolta ezt, akkor megkérdeztem tőle, hogy fontosnak tartotta-e, hogy az evangélium az Isten küldetésében szóljon. Azt mondta, hogy biztos, hogy Isten küldetésében szólt, mert ő meglátta, hogy az illetőnek most lehet szólni, mert most olyan lelki állapotban van, hogy lehet dorongolni egy kicsit. Biztos. Bizony eltérítődött itt is alaposan az evangélium. Küldetés nélkül, maximális emberi jó indulattal valakinek szólni, hogy ne csábítsa őt az alkohol, ne vonzza, mert jobb Krisztus térjen meg, az illető elborzat attól, ami rá vár, mert a lelke, annak a talaja nem volt felkészítve a Szentlélek által menetrend szerint akkor érkező bizonyságtételre. Maga a bizonyságtevő vette semmibe a Szentlélek küldetését. Mi vajon milyen hiba százalékkal dolgozunk így? Gondoltunk-e már arra, hogy ahányszor egy ember nem tért meg a mi bizonyságtételünkre, az mindig a mi hibánkból volt. Gondoltunk-e már arra, hogyha minket Isten küldött arra a bizonyságtételre, amikor egy ember elé odaálltunk, és abban az emberben nem következett be fordulat, az nem annak az embernek a hibájából van. Ha minket a lélek küldött, azt az embert az elfogadásra felkészítette a Szentlélek. Ahogyan minket indított a szólásra, az csak a mi hibánkból lehet. Amikor túlméretezzük saját jelentőségünket, akár a bizonyságtételekben is. Eltérítjük az evangéliumot. És furcsa dolog következik be, hallják, amit mondunk. Végighallgatják sokszor intelligensen, türelemmel, és utána elmennek, és igyekeznek minket kikerülni legközelebb, mert nem csak hallották, amit mondunk, hanem látták is azt, hogy mi kik vagyunk, mert elmondtuk magunkról. Egy miskolci gyülekezetben egy kedves hívő testvérünk, egy Krisztusnak átadott hívő testvérünk, aki megőrizte azt a kellemetlen tulajdonságát a régebbi énjéből, hogyha egyszer elkezdett beszélni, nem bírta abba hagyni, önmagát, a régi énjét, az ó emberét mindenki előtt fontosnak tartotta kitálalni. Elmondta, hogy milyen szörnyű és közönséges és parázna életet élt. És nyakába akasztotta mindenkinek, akivel találkozott, bizonyságtétel ürügyén a saját életét, saját múltját. Igen, hallották az emberek, és meglátták azt, hogy ez ki volt, és menekültek tőle, és kerülték. Ézsaiás könyve 6. rész, 9. és 10. versét olvasom. Menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és dugd be a füleit, kendd be a szemeit, hogy ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, szívével se értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Ezt mondja az Úr. Mondjátok, melyikünk az, magamat is beleértve, természetesen. Aki nyugodt szívvel elmondhatja magáról, hogy Istennek minden vetése, minden ő szava és minden akarata visszhangra talált bennünk. Vajon melyikünk az, aki elmondhatja, hogy nem mulasztott el semmit abból, amit Isten akar az ő életében, akár az ige hirdetésen keresztül is, ha csak ezt vesszük. Bizony ott állunk mi is a sorban, hogy hallunk és nem értünk. És akkor jönnek a mi meglátásaink. Mert valahogy rendbe kell tenni azt, hogy nem értünk, valahogy nem lehetünk mi a hibásak. Akkor jön a pap, aki sokat beszél, halkan beszél. Nem használ olyan kifejezést, amit én szükségesnek látok, olyat használ, amilyet nem látok szükségesnek. Akkor jön az én szembe lévő testvérem, aki utcán megállít, és fiatal létére van képe azt mondani nekem, hogy térjek meg. Hát én sokkal idősebb vagyok, apja lehetnék, anyja lehetnék, nagyapja, nagyanyja, hogy mer engem felhívni arra, hogy térjek meg? Akkor jön a teológiai végzettségem, elém áll egy gyülekezeti tag, és azt mondja, tiszteletes úr, rendezze át az életét Krisztus akaratának megfelelően. Hogy jön ez hozzá, hiszen én végeztem teológiát? Aztán jön a nyomor, amikor azt mondja egy jól öltözött ember, hogy térj meg, te szegény, és adakozz többet, akár egy jól öltözött lelkész. És aztán jön a gazdagság, amikor egy nem jól öltözött lelkész, esetleg nem eléggé színvonalasan oda mer állni egy vonalas úriember elé, és megmeri neki mondani, hogy mi volt a probléma, és most Isten üzenete mi. Ismerősek a válaszok, a gesztusok, amivel le lehet rázni Istennek akkor szóló konkrét üzenetét.
Hall, de nem ért.
És a végén még meg is magyarázza, hogy miért nem ért. Nem gondol a saját fülére, amit bedugott, amit önmaga dugott be a saját fülét, azzal, hogy fontosabb neki a saját nyomora, hogy fontosabb neki a saját betegsége, hogy fontosabb neki a saját gazdagsága, jómódja, annak megőrzése, sőt, emelése, mint meg is érteni azt, amit Isten mondani akar. Sok embert ismertem, aki tudott nekem arról beszélni, hogy bejárta a világnak jó részét. Van például egy teológiát végzett kollégám, aki még a messzi Új-Zélandon is tett bizonyságot, és mikor itt kellett volna bizonyságot tenni egy egyszerű gyülekezetben, hát valahogy úgy viselkedett, mint aki sokat-sokat-sokat nézett, de nem látott, aki sokat-sokat látott a környezetéből, de annak a felismerésére, amit a környezetből Isten ad ajándékként az embernek, arra nem jutott el. Nyitott szemmel vakként bejárta a világot. Mi is járunk így, a mi kis világunkban. Nyitott szemmel vakként megyünk el, jól megmagyarázva passzivitásunkat mások szenvedése fölött. Meg tudjuk magyarázni, mert okosak vagyunk. Ehhez igen. Látjuk a körülöttünk élő emberek színvonalát, értelmi, érzelmi, anyagi színvonalát. Látjuk. De nem ismerjük fel ezekben a mi felelősségünket. És hogy ez megváltozzon a mi munkánkat. Nem mond nekünk sokat. Ha látunk egy konfliktus helyzetet az utcán, legokosabb dolog nem beleszólni, mert ha csak tanúk vagyunk, akkor is egy csomószor becitál a rendőrség, hogy tanúskodjunk valaki ellen. Aki minden egyes tanúskodás alkalmával odasúgja nekünk, hogy megbosszulja a tanúskodásunkat. Hát van erre nekünk szükségünk? Öljék hát egymást az emberek nyugodtan, mi tovább megyünk. Nem ami azt mondja. Igen, valószínű, ezt mondják tehetetlenségnek, átvitt értelemben. Mikor az ember tehetetlenné válik, arra, hogy segítsen. De ez a tehetetlenség nem csak minket sújt. Sújt másokat is. Ami ránk nézve igazán veszélyes, mégsem ez a tehetetlenség, hanem az, nem akarunk változtatni. Nincs igényünk. Nincs igényünk arra, hogy megértsük az igét. Nincs igényünk arra, hogy felismerjük Isten újját bizonyos dolgokban. Nincs igényünk. Az igénytelenségre nevelés és szoktatás iszonyatos bűn minden szinten. Anyagi szinten is, természetesen. Hiszen úgy keletkeztek a szegények, hogy igénytelenségre nevelték őket generációkon keresztül. És amit itt demokráciának hívnak a Földön, az ennek a bűnnek valamennyire a korrekciója lenne. Földi értelemben. Szörnyű, hogy halljuk mi is most is Isten üzenetét. Hogy figyeljünk oda a saját életünkben a gazdagság csábítására, amit életszínvonalnak hívnak ma. Figyeljünk oda a szegénység csábítására, a betegség csábítására. Figyeljünk oda, hogy talán mégis van elég erő az ízületben és izmokban újra megkeresni a testvérek közösségét. Talán mégis van még annyi erő. De nincs már igényünk. Persze van igényünk a mellettünk ülővel szemben. Hogy lehet, hogy nem érti meg, amit mondok neki, pedig én olyan szent és tiszta elhivatottsággal teszem. Van igény lelkészben a gyülekezettel szemben. Pataki segédlelkész koromban hallottam egy azóta meghalt komoly hívő professzortól egy esetet. Egy gyülekezet látogatás alkalmával az esperes istentisztelet után leült a meleg húsleves mellé a lelkész házaspárral. És megkérdezte tőle, hogy lehet, hogy én azt hallom, hogy ebben a gyülekezetben nincs semmi hit, semmi lendület, semmi lángolás, és most itt voltam, eljöttem, prédikáltam, és tele van a templom dugig, hogy lehet? Pedig te, barátom, a jelentésedben olyan szörnyűségeket írtál, és itt van az a gyülekezet, amelyik szomjas Isten üzenetére. Ez hogy van? A lelkész széttárt a karját, azt mondta, hogy ugyan nem tudja, hogy van ez. Az az igazság, hogy ez annyira hitetlen, ez a gyülekezet, ez a szó hangzott el, hitetlen, annyira hitetlen, hogy ő még azzal sem bajlódik igazán, hogy készüljön az ige hirdetésre, ezért előszedett egy régi prédikációs kötetet, és abból szokta felolvasni a prédikációkat. És az éppen egy nagyon nagy hatású, komoly hívő embernek az ige hirdetés sorozata volt. Itt a titok nyitja. Megvolt a lelkész igénye a gyülekezettel szemben, ő úgy látta, hogy a gyülekezet nem érdemli, ezért a gyülekezetnek nem saját magát adta, hanem azt adta, amire szüksége volt a gyülekezetnek. Isten akaratának útjába nem tudott állni. De nem csak ez létezik, létezik olyan kellemetlen dolog is, mint a gyülekezet igénye a lelkészet. Mondom én. Eddig 4 gyülekezetben hirdethettem az igét, a legrövidebb idő az 8 hónap volt. Én tudom, hogy az én uram előtt, ha egyszer megbocsátásra várok, nem könnyebbítő, hanem súlyosbító körülmény lesz a Teológiai Akadémia. Én tudom, hogy én igyekszem szentül élni, de a bűneim mindig egy picit többek, mint a szentségem. Annyival pont többek a bűneim, amivel méltatlanná és alkalmatlanná válok az ővele való teljes közösségben. És hamis igények is léteznek a gyülekezetekben. Nem csak igazi igények. Mert például, amikor egy lelkésszel szemben olyan elvárása van egy teljes gyülekezetnek, hogy szinte tudathasadásos alapon felejtse el azt, ami volt eddig, Ez abszurd és gonosz igény. És ha ugyanebben a gyülekezetben, ráadásul az az igény is megvan, hogy egy Istenhez simuló akarat után legyen racionális valaki, ha lelkész, ez is gonosz igény. Egy presbiteri gyűlésen éppen Sárospatakon szerettem volna elérni azt, hogy nyugodt legyen a gyűlés ideje, hogy az emberek tudjanak gondolkozni nyugodtan azon, hogy mi vár a gyülekezetre. Egy tokai esperes kívánt a gyülekezetbe költözni, a nyugdíjba ment, időközben nyugdíjba ment lelkész után. És az átmeneti időben próbáltam megbarátkoztatni a gyülekezetet ezzel a gondolattal. Akkor még nem dúlt annyira a demokrácia, a több jelöltes megoldások, és a gyülekezet eléggé komolyan lejáratta magát a presbitériummal az élen, a gyülekezeti lelkész megválasztása alkalmával. Sajnos, ki kell mondanom, azt a lelkészt választotta meg a gyülekezet, aki a presbitereknek a több bort vitte. Nem aki bort vitt, hanem aki a nagyobb mennyiséget vitte. Hát ez egy ilyen bortermő vidék volt. És ezek után az volt az igényük, hogy nekik nem kell az a bizonyos esperes, mert nem is a presbiterek nagy többsége, csak egy kisebbség, aki harsány volt, az mondta, mert az valamikor egy béke vonattal a Szovjetunióban volt. Ezért nekik az nem kell. Én hallgattam az ige hirdetését ennek az embernek. Úgy hívták, hogy Bárány István. Isten keze alatt meghajlott. Sokat tanult, és lassan Isten akaratához öregedett ember volt. Ezért megkértem a presbiter testvéremet, hogy gyorsan hagyja el a presbiteri gyűlés színhelyét, mert zavarja azoknak az embereknek a tárgyalását, akik komolyan át tudják gondolni, hogy miről is döntenek. És a presbitérium egyetértett a véleményemmel. Ezután szépen higgadtan megbeszéltük a dolgokat, és sikerült is dűlőre vinni. Nem az én akaratomat, hanem hogy ne egy-egy embernek a harsány igénye érvényesüljön. Vannak hamis igények, de még ezek a hamis igények, tehát amit korábban mondtam, a lelkész igénye a gyülekezettel szemben, vagy a gyülekezet igénye a lelkészsel szemben, még ez is sokkal-sokkal jobb, mintha nincs semmi igénye, sem a lelkésznek a gyülekezettel szemben, sem fordítva. Mindenfajta túlkapás és látszólagos agresszivitás sokkal jobb, mintha alszik a lelkész, alszik a gyülekezet. Sokkal jobb, mert élet van legalább. És ahol élet van, ott még lehet életben Krisztus békessége, de ahol nincs már igény egymásra, Isten üzenetére, egymás megjobbulására, ott halál van. És ennek a halálnak a jeleit mi láthatjuk ebben az egyházban is. Ennek a halálnak a jelei ezen a gyülekezeten is látszódnak, és rajtam is, és mindnyájunkban. Az lenne jó, és az lenne szép, és szép kötelességünk nekünk, itt református gyülekezetnek, hogy ne engedjük meghalni egymást. Egyikünk sem rendelkezik olyan biztonságosan összeragasztott szárnyakkal, hogy hitében megtérve, attól kezdve csak szent tanítója és hibátlan, tévedhetetlen tanítója legyen a másiknak. sem én, sem ti. De felelősség tudattal rendelkezhetünk, hogy egymást ne hagyjuk meghalni. Néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, a ma kívüllevőknek pedig példázatban adattak ezek. Néktek adatok. Fogalmazzátok meg a hiteteket. Azt mondjátok, túl kevés. Azt mondjátok, nincs időtök hinni, mert naponta 8 óra, vagy naponta 15 óra munka. Amennyi hitetek van, mondjátok. Mondjátok. Ne hallgassatok. Fogalmazzátok meg egymásnak. És fogalmazzátok meg aztán másoknak is. Fogalmazzátok meg a lelkésznek. Ne hagyjátok egymást. Mert tiétek Isten országa ismeretének lehetősége. Másnak nem adatott meg ez a lehetőség. Másnak példázatokban adatott meg. Az időszámítás előtt élt emberek úgy éltek és haltak meg, hogy nem ismerhették meg Krisztus földi testi valóságában, nem ismerhették meg őt tanításában, lelkében, a Szentlélekben. De megismerhették azzal, ahogyan Isten az ő szívükbe írta fel az ő törvényét, amely törvény végső soron a szeretet és a kegyelem törvénye. Másoknak csak példázatokban adatott Isten akaratának, országának ismerete. Nektek, Krisztus után, sőt, nektek, akikben Krisztus él, már a konkrét ismeret adatot, ezt az ismeretet, a bennetek élő Krisztusról, ezt kellene továbbadni, hogy egyszer, ha az ő országa körülöttünk konkrétan megnyilvánuló valósággá válik, szemmel látható, kitapinthatóvá, akkor otthon érezzük mindnyájan magunkat ebben az országban. Isten országában. Nem lehet azt mondani ezek után, hogy legyen szomjúság bennetek, legyen vágy bennetek arra, hogy még jobban megismerjétek, sőt továbbadjátok Isten országának ismeretét másoknak. Nem lehet én nekem egy villamos vezető elé odaállni, hogy úgy hallottam, hogy magának mindegy, hogy van Isten vagy nincs, akkor most pedig én azt akarom, hogy magában legyen vágy arra, hogy tudja meg, hogy milyen jó az Isten. Nem lehet, ez képtelenség. Ez az, amit nem tudok előállítani, nem tudok gerjeszteni. Lehet gerjeszteni érdeklődést pszichológiai trükkökkel, érdeklődést mondjuk retorikai, szónoklattani trükkökkel, de elfogadást, szomjúságot nem. Olyan szomjúságot, amely elfogadásra kész, olyat nem. Maximum a mérlegelésig tudok eljutni, mikor másban érdeklődést keltek. Ilyen értelemben hát elég kicsire nőtt bizonyságtevők vagyunk, magamat is beleértve. Annyi körülöttem és körülöttünk a nem létező, de általunk látott akadály, épp a bizonyságtételre, hogy ez megakadályoz a növekedésben. Nagyon erős. Az önbizalom hiány. Némely idős emberek sem állnak nagyon birtokában a magyar nyelvnek, és amikor kiállnak bizonyságot tenni, tanúskodni a saját hitükről és Isten országáról, amely bennük változást idézett elő, azért akadoznak, és azért végül is visszavonulnak megszégyenülten, és nem mernek komolyan kiállni, mert nem elég finoman csiszolt a modoruk, és a szó összefűzéseik nem elég magas iskolázottságból tesznek bizonyságot.
Van, aki azt mondja, de hiszen mit fogalmazzak meg? Mit? Álljak oda egy emberrel, és azt mondjam, hogy nekem egy kicsivel több a hitem, mint a tiéd? Hát milyen megszégyenítő lenne azt mondani valakinek, egy idegennek, hogy egy kicsivel több? Vagy azt mondani, hogy téged többre tartalak magammal? Van egy csomó hamis fék bennünk, amit nem kellene tudomásul vennünk, mert Isten országa itt van, bennünk van, és ennek a bennünk élő országának a megszégyenítése. Ha tudomásul vesszük az árnyakat, a 20 percre vagy 40 évre Istentől megengedett árnyakat. Arra sem alkalmasak, hogy harcoljunk.